kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, sálat, sapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben szerdán és csütörtökön délelőtt 9 és 11 óra között a Csiky Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a gondviselés házában a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt. Átmenetileg leállt a légi közlekedés a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren az únos eső és az extrém jegesedés miatt. Az orrával a fűre csúszott az Ethiopian Cargo Boeing 777-es gépe, írta a Tudás Morzsák a repülésről oldal. A reptér aztán már kora délután újra nyitott. Sólyog Tamás köztársasági elnök április 12-ére tűzte ki az országgyűlési választás időpontját, közölte a Sándor Palota. Úgy fogalmaztak, a szabad választások a képviseleti demokrácia alappillérét jelentik, a népszuverenitás kifejezésének kiemelkedő eseménye az országgyűlési választás, mely során minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár szabad és felelős döntésével határozhatja meg Magyarország sorsát. Az államfő arra biztatja Magyarország állampolgárait, hogy éljenek a törvény adta lehetőségükkel és a választás jogával. Április 12-e a lehető legkorábbi időpont, ez már gyakorlatilag hagyomány. Minden korábbinál több, 151 külképviseleten szavazhatnak azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem tartózkodnak Magyarországon. A Nemzeti Választási Iroda készen áll a 2026-os országgyűlési választások lebonyolítására, közölte az MVI a honlapján. Decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 1%-kal pedig az előző haviakat. 2025-ben átlagosan 4,4%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 2,6%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 3%-kal csökkent. A háztartási energiáért 8,9%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások 6,8%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 8,6%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,1%-kal drágábbak lettek. A kormány tovább harcol az áremelések ellen, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint az árrés csökkentés jelentősen hozzájárul az infláció mérsékléséhez, az árak kordában tartásához. A világpiac vezető német autóipari beszállító vállalat, a CETEF Chassis Modules 10 milliárd forintos beruházása 230 új munkahelyet hoz létre Debrecenben, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ezzel tovább erősödik a magyar járműipar, tette hozzá Szijjártó Péter, ismertetve, hogy a projektet az állam nagyjából 1 milliárd forinttal támogatta. Januártól 30 ezerről 50 ezer forintra emelkedett a nemzetiségi ösztöndíj havi összege, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az ösztöndíjban részesülő közel 110 diák februárban már a megemelt összeget kapja, tudatta Soltész Miklós. Elkezdődött a beregszászi régióból származó gyerekek táboroztatásának első turnusa a sátoraljóújhelyi Rákóczi táborban. Ezen a héten 150 gyereket fogadott a Rákóczi Szövetség, mondta el a szervezet elnöke az MT-nek. Csáki Csongor kiemelte, a táborok célja, hogy a gyerekek néhány napra kiszakadhassanak abból a szorongásból és feszültségből, amely odahaza körülveszi őket. Grönland annektálását az Egyesült Államok számára lehetővé tevő törvénytervezetet nyújtott be egy republikánus képviselő, írta az Axios amerikai hírportál. A Donald Trumpot támogató floridai Redefine kezdeményezése önmagában még nem ad zöld utat az elnöknek arra, hogy valóban, akár erővel elvegye a széleskörű autonómiát élvező, de Dániához tartozó 2 millió négyzetkilométeres szigetet, ugyanakkor jelzi, hogy a republikánus párt radikálisabb része igyekszik megteremteni a jogi hátteret. Az Egyesült Államok Irán azonnali elhagyására szólította fel az amerikai állampolgárokat. Donald Trump bejelentette, azonnali hatálya a 25%-os vámot vett ki minden olyan országra, mely Iránnal üzleti kapcsolatot folytat, és az Egyesült Államokkal kereskedik. Később az amerikai elnök a Truth Social oldalán azt üzente az iráni tüntetőknek, hogy tartsanak ki, mert érkezik az amerikai segítség. Végül az időjárásról. Többnyire borult lesz az ég, párás a levegő, húszalingúzás, ónoszítálás előfordulhat, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 12, mínusz 10, napközben mínusz 3, mínusz 1 fok körül alakul, és némi enyhülést követően pénteken plusz fokokat is mérhetünk. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Kovács Lászlót, a Gyöngyösi Ferences templom kántorát. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll, és ismerjük meg most Önt mai portréműsorunkban. Honnan kezdjük? Természetesen a gyermekévektől.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Gyermekévekkel kezdhetjük, igen.
Hát... Hol is született, egy milyen családba született bele?
Én Budapesten születtem, és szüleim vallásos családból valóak, mind a ketten, és vallásos neveltetést kaptam én is gyermekkoromban.
Sőt, azt olvasom Önnel kapcsolatosan, hogy nagyapája kántor volt egy Zala megyei kisfaluban, Zala udvarnokon. Akkor valahol érthető a kántori igen. szakma és az indítatás. Itt gyökerezik? Ebben gyökerezik? A nagyapai példában?
Igen, tehát ha az ember hozta már így családjából ezt a dolgot, nagyapám is kántor volt, és édesanyám is közel 40 évig orgonált Budapesten, ha van a lakótelepi Szent László templomba.
Hogyan jött ez a kántorság? Tud arról valamit, hogy a nagyapja miért választotta ezt a szakmát?
Nagyapám szerintem azért választotta ezt, mert a hangi adottságai azok megvoltak rá. Tehát nagyon jó hangja volt, felvételek is vannak erről, magnófelvételek, és ugye ő orgonálni nem tudott, de abban az időben ugye a falunak az énekvezető kántora volt, tehát olyan kántor, aki nem orgonista, de vezette a templomba az éneket.
Jó hangja volt, gondolom, erős hangja volt.
Igen, erős hangja volt, és ezért került ebbe a pozícióba. De ő ezt úgy mellékesen csinálta, ugye közben dolgozott a helyi TS-be, és otthon tartott állatokat, tehenei voltak, meg nagy földjeik voltak, és ugye azt művelték. Egyszerű paraszti családból származtak.
Tehát a apai nagyapja volt kántor. Igen. És milyen érdekes, az édesanyja is kántor lett. Hogyan alakult, hogy az édesanyja is kántori szolgálatot választott? Erről tudunk valamit?
Tudunk. Ez úgy alakult, hogy ugye mind a két nagyszülő Zala udvarnoki, és valamikor az 50-es években, ugye a megélhetés miatt, meg hát nagyapám termező mérnök volt a Ganzmávagnál, fölköltöztek Budapestre. És ugye édesanyám a három testvér közül a legkisebbik, és ő is már Budapesten nevelkedett, és ott ebbe a kis templomba, ha van a lakótelepi Szent László templomba kezdtek el járni, és az ottani kántornéni, ugye aki Borzási Hajnalkának hívtak, szerintem ő is nagy hatással lehetett rá, illetve a nővére, édesanyámnak a nővérének a férje, Katona Tibor, aki hát most már nyugdíjba ment, de nyugdíjazásáig a Győri Székesegyháznak volt a kántora, de ő is ebbe a templomba kezdte a szolgálatát, és aztán mind a három testvér elment a kántorképzőre, a központi kántorképzőre, valamikor a 70-es években el is végezték ezt. És akkor úgy kezdték ők hárman, és mind a három végzett kántorok lettek, és akkor végül is úgy hozta az élet, hogy a többi testvér elköltözött, vagy nem vállalta a kántori szolgálatot, és akkor édesanyám lett a kántora ennek a kis templomnak.
Ahogyan is említette, 40 éven keresztül, még kimondani is szép időszak.
Igen. Szerintem még több is 40, mint 40, most ebben nem vagyok biztos, hogy mennyi. Ez egy nagyon szép időszak egy kántor életébe, de ő azért megélte azt a nehézséget, hogy ott ugye Havanna lakótelep elődje, az az állami telep nevű hely volt, amit felszámoltak azért, hogy azt a nagy szocialista lakótelepet, azon a nagy tipzemeletes házakat fölépítsék. És a állami telep közepén volt ez a kis templom. És ők megélték azt a plébánossal, hogy sorra elköszönnek a családok, hogy tulajdonképpen az embereket kitelepítették onnan. És így teljesen random módon, nem tudom, Csepelen épült egy lakótelep, akkor oda, meg Kőbányára, meg ide-oda, amoda, és kitelepítették ezeket az embereket, és elég nehéz helyzet volt, ugye feldúlták az egész környéket, és a templomot is én úgy tudom, hogy le akarták bontani, és a plébános úr akkor is minden nap énekes misét tartott, ha csak a kántor volt ott, meg ő, meg esetleg a Segrestés bácsi. Tehát nem engedte, hogy azt a templomot lemontsák, és utána a másik nehézség volt az egyházközség újjáépítése, mert arra a lakótelepre ugye nagyon sok rendőrt, meg teljesen idegen népeket telepítettek későbben.
Szép időszak, de mégis megpróbáló időszak. Ilyen példák álltak ön előtt. 6 éves korában beiratták a zeneiskolába. Nem is volt kérdéses akkor, hogy zenei pályát fog választani ilyen elődökkel, ilyen elődök példájával?
A gyermek az mindig felnőtt szeretne lenni, és akkor látja, hogy a édesanyja is ugye zongorán játszik, orgonán játszik, akkor
másolás alapján, igen.
És édesanyám is beiratott engem zongorára, nyilván azért, mert én szerettem volna. Aztán persze nem voltam egy jó gyerek, mert rögtön egy év alatt sikerült is kirúgjanak a zeneiskolából. Kaptam is egy olyan papírt, hogy alkalmatlan a zenének a megtanulására, és hogy ne is folytassa tovább ezt a tevékenységet. De aztán én nagyon könyörögtem, úgy néz ki a dolgokból, és akkor édesanyám mégiscsak elvitt. Érdekes, ugyanabba a zeneiskolába sikerült beiratnia, nem is kellett másikba.
Hány évvel később?
Azt hiszem csak egy évvel később, tehát hogy nem telt el sok
nem
idő.
Telt el sok idő.
És keresett egy másik tanárt, egy kedves tanárnőt, a kisernőné Sári nénit, akinél hát sikeresen elvégeztem utána azt hiszem 7 év zongorát.
2002-ben kezdett el orgonálni a szentmiséken, édesanyja útmutatása alapján. Hol és milyen szentmiséken?
Ezt is Budapesten a Havanna lakótelepi templomba. Először még valamikor a 90-es években, mikor még elég fiatal gyerek voltam, édesanyám azt mondta, hogy hát tanuljam meg, hogy pásztorok örvendezve, Szent vagy Uram orgonakönyvből. És akkor én azt lejátszottam egyik mise végén, a ilyen harmónium volt ott a templomba, és ezek az első emlékeim arról, hogy én tényleg játszok egy harmóniumon, hát akkor ugye nagy dolog volt ez. És aztán telt egy pár év, és mikor már olyan jó szinten voltam zongorából, akkor azt mondta nekem anyukám, hogy hát aki már Chopin keringőket játszik, hát aznak igazán nem lenne nagy megerőltető dolog lejátszani ezeket az énekeket. És ugye a kántorok életében ez úgy működik általában, hogy akkor megtanul az ember egy áldozási éneket, és akkor azt az egyet lejátszom misén. És akkor így kezdődött a dolog, hogy egy éneket lejátszottam, a többit édesanyjám, és akkor tehát valahogy úgy hónapok alatt nagyon megettem én a kíséreteket, tehát egy pár hónap alatt sikerült nagyon belejönnöm ebbe, úgyhogy utána már önállóan is tudtam miséken játszani.
És milyen volt az érzés először játszani azon a bizonyos harmóniumon? Visszaemlékszik erre?
Olyan jó érzés volt, de egy kicsit olyan fura is volt, mert az ember tudja, hogy nézik, hogy ott volt nagymama, meg nem tudom, és akkor na, ott az a gyerek. Játsza a pásztorokat, tehát szóval ilyen szereplésérzés volt először, de hát nyilván később ez azért átalakul.
A keresztény nevelés, a vallásos nevelés az mindig is fontos volt az önök családjának életében, hiszen ön életrajzában azt olvasom, a gimnáziumot Esztergomban végeztem a ferenceseknél. Milyen szakon?
Hát ugye az, ott nem szakok vannak, hanem ez egy általános gimnázium. Az is egy kicsit kalandos, mert én mikor 8-os lettem, egyáltalán nem akartam Esztergomba menni, szóba se került valahogy a dolog, és valamikor nyáron Szabó József ferences atyával találkoztunk, aki egyébként rokonom is, egy távoli rokonom, és akkor ő mondta, hogy ugye jössz Esztergomba? És akkor mondtam, hogy én hát biztos nem. Tehát akkor engem fölvettek a Pataki István technikumba, volt egy számítástechnikai fővárosi verseny, és nekem ott helyem volt, második helyre fölvettek egyből, mert nagyon ment akkor nekem a számítástechnika. és nekem ott tényleg helyen volt abba a technikumba, és hát addig-addig mondta József, hogyha ugye apukám is oda járt Esztergomba, és akkor kérdezte, hogy mikor voltam én ott utoljára, nagyon sok minden modernizálódott már, nem az van, mint régen, hogy felújították az épületet, menjek el vele, hogy jó lesz az neked. Addig-addig mondta, hogy valahogy mégiscsak Esztergomba kötöttem ki. És ott már nagyon örültek annak, hogy én tudok orgonálni, mert ott az volt akkor a hagyomány, hogy mindig a diákok látták el a kántori szolgálatot a Szentmisén. És éppen akkor az előttem lévő kántor az éppen akkor ballagott el, aztán ő plusz egy évre ott maradt, egy ilyen szakképző évem, de azt akkor ugye még ők nem tudták, és hihetetlenül örültek, hogy végre egy olyan, aki tud valamennyire orgonálni, bekerül a gimnáziumba. Úgyhogy én felvételt nyertem oda, és akkor ott végeztem el a 4 évet. Ez egy nagyon meghatározó 4 év volt, tehát mindenki, aki oda jár Esztergomba, ezt szoktam mondani, de ott a gimnáziumban a egyéb tárgyak mellett, iskolai tárgyak mellett én orgonálni is tudtam tanulni, mert Baróti István, a esztergomi bazilika akkori kántora és orgonaművésze, ő nagyon szívesen lejárt az esztergomi gimnáziumba, és akit úgy érdekelt az orgona, azokat teljesen ingyen bérmentve tanította, még utána cukrászdába is meghívott minket, úgyhogy nagyon-nagyon jó élmények vannak. Kicsit úgy tanított ő, mint Liszt Ferenc, vagy az ilyen nagyok annak idején, hogy így csoportosan beültünk, vagy 8-an, és akkor most te játszol, tehát nem ilyen egyéni oktatás volt. És ebből is nagyon sokat tudtunk tanulni, hogy ugye az a diák, aki speciál nem én vagyok, az milyen hibákat követel, őt hogy javítja, tehát ez is egy tanítási módszer volt, és ilyen emlékeim vannak akkor.
Beszélgetésünk folytatásában javaslom most következzen egy olyan felvétel, amely az ön kántori szolgálatát bizonyítja. A Nyújts ki mennyből, ó Szent Anyánk, kezedet kezdetű, közismert Mária énekünk szól. Ezek után milyen tanulmányokat folytatott még már, ami a zenei oldalt és a zenei szaktudást illeti.
Ezek után megint jött egy nagy bizonytalanság, mert én nem olyan ember típus vagyok, aki azt mondja 8 éves korában, hogy én most orvos szeretnék lenni, és végigviszem. De jött egy nagy bizonytalansága az érettségi környékén, hogy hát hova menjek tovább. És érdekelt nagyon az orgonaépítészet, mert az esztergomi bazilika orgonája az folyamatosan épült, tehát az a baróti művész úr mindig szerzett valahonnan sípot, mindig szerzett valahonnan valamit, és akkor mindig épült, és akkor kellett menni, volt olyan is, hogy segíteni kellett valamit cipelni, vagy akármi. És akkor meg is tetszett nekem ez az orgonépítő szakma, és mondtam is a barótinak, hogy mi lenne, tanár úr, hogyha én orgonépítőnek tanulnék, és akkor ez volt a kérdése, hogy tudsz pontosan levágni, mit tudom én, másfél méter deszkát ilyen vastagságban legyalulni, és a többi, és mondtam, hogy úgy gondolom, hogy tudok. És akkor mondta, hogy menjek el Hungária körút 77-be, Budapestre, könnyű megjegyezni, mert ha-ha, Hungária 77, és akkor ott jelentkezzek az Akrinkom orgonagyárba. El is mentem, ott kértek egy önéletrajzot, jelentkeztem is az orgonagyárba tanulónak, és én akkor ezt még nem tudtam, de a gyár már akkor anyagi nehézségekkel küszködött, és később teljesen csődbe ment és bezárt. És hát sajnos, vagy szerencsére így én nem lettem orgonépítő, tehát én más gyárat utána nem kerestem, hanem azt mondták nekem, hogy olyan jól tudsz orgonálni, próbáld meg a Zeneakadémiát, hogy menj el a Zeneakadémiára, téged biztos fölvesznek, mert milyen jól tudsz orgonálni. El is mentem a Zeneakadémiára felvételizni, és a katolikus rádióban hallottam egy interjút. Én ott hallottam először Dobszai Lászlóról, aki akkor az egyházzene szaknak volt a vezető, és olyan szimpatikusan beszélt. Na, mondom, jó lesz ez nekem. Elmegyek én egyházzene és orgona, volt egy ilyen szakpárosítás. El is mentem, orgonából nem is volt probléma a felvételin, meg zongorából se, mert egész jól ment, de a szolfézs azért az nehéz volt. És írtam egy teljesen elégtelen szolfézs írásbelit, és abban az évben nem is vettek föl. Tehát a felvételi beszélgetésen így a Dobszai László megfogta a dolgozatom egyik sarkát, és így közölte, hogy ugye maga is tudja, hogy ez értékelhetetlen, és akkor már tudtam, hogy nem fognak fölvenni. Viszont a felvételi után bennem volt egy ilyen gondolat, hogy egyáltalán nem is értem, hogy miért vagyok én itt. Mert egy normál ember, aki szeretne a Zeneakadémiára menni, ő elmegy először egy konzervatóriumba, ott elvégez legalább 4 évet, ott minden héten legalább 2-3 alkalommal szolfézs van, zeneelmélet van, tehát vannak elméleti tárgyak, vannak hangszeres tárgyak. Én meg mit akarok egy gimnáziumból, ugye ide a Nagy Zeneakadémián is. Akkor Dobszai tanár úr így megállított a folyosón, és azt mondta, hogy álljon meg. Nem erészelje megpróbálni, hogy jövőre nem jön el. És akkor mondta nekem, hogy szervez egy fölkészítő csoportot, ahol szolfést azt egy év alatt szerintem meg lehet tanulni. Ő úgy gondolja, hogy nekem itt a helyem, és ő ebbe majd meghív, föl fog hívni, megvan a telefonszámom. Úgyhogy ilyen élményekkel mentem a nem sikerült felvételi után haza.
Még hallgatni is érdekes, és valóban a Jóisten útjai mennyire kifürkészhetetlenek, az ön élete és hivatás választása is mennyire alátámasztja ezt a találó mondatot. Mert hogy aztán a későbbiekben elvégezte a Zeneakadémiát, és sikerült az a bizonyos felvételi, igen, csak sikerült. Később.
Csak később. Ugye akkor nem vettek föl, és elmentem egy évig dolgozni egy óvodába. Óvodába dolgoztam gondnok munkakörbe. Nagyon szerettem csinálni, engem is nagyon szerettek, és ugye párhuzamosan ezzel jött egy megkeresés a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolától. Ők nem tudom, hogy honnan szedték meg az én elérhetőségemet, szerintem a Zeneakadémiával voltak ők kapcsolatban, és fölhívtak engem onnan, hogy úgy hallották, hogy nem vettek föl a Zeneakadémiára, de náluk is indul ilyen egyházzenei szak. És hogy szeretettel, akár felvételi nélkül is szívesen fogadnak, nincs elég növendékük. És mondtam nekik, hogy hát én most jelenleg elkezdtem egy munkahelyet, de hogy ők azt összeegyeztetik, stb. Stb. És akkor én a Kodály Kórus Iskolába kerültem egy évig. Sapszon Ferenc vezette ezt a szakot, és én ott elvégeztem egy évet ebből az egyházzenei szakképzésből. Jó volt, mert ott ugye volt külön szolfés, külön zeneelmélet, voltak egyházzenei tárgyak, volt orgonaismerettan, liturgika, latin nyelv, tehát rengeteg hasznos tárgyat tanultam ott egy évig, és ezzel párhuzamosan kaptam egy megkeresést a Szent István konziból, ott se volt elég növendék, hogy mi lenne, hogyha én oda járnék. És akkor a Szent István konziba is elkezdtem járni orgonára. És akkor ott orgonát tanultam, először csak egy évig. Aztán jött a felvételi, illetve ezzel párhuzamosan a Zeneakadémiára is jártam szombatokként, ezekre a bizonyos szolfés előkészítő órákra. És akkor jött a felvételi, akkor vettek föl a Zeneakadémiára, akkor én szóltam a Kodály Kórusiskolába, hogy ez van, kettőt nem tudom egyszerre végezni, de nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy oda járhattam egy évig, és a Szent István konzervatóriumban is szóltam, hogy ez van, de ott marasztaltak, hogy jó lesz még az nekem, ha ott is tanulok még egy év orgonát, semmi más tárgyra nem kell bejárni, csak hogy legyek ott tanuló, mert nekik ugye kell az ember, ugye a kvóta szerint kapják, gondolom ők is a pénzt, és akkor Zeneakadémián nagyon sok tárgyam volt, és egy évig csináltam én is ezt a Szent István konzervatóriumos orgonatanulást, de rájöttem arra, hogy nagyon sok, és akkor egy év múlva azt abba hagytam, és akkor így a Zeneakadémiát el tudtam kezdeni, és akkor csak a Zeneakadémiát folytattam.
És el is végezte a Zeneakadémiát orgona egyházzene művész és tanárszakon. Mesterektől, igazi mesterektől tanult Sapszon Ferenc, Dobszai László, közismert emberek és legendák a szakmában ők. Akik zenében járatosak és akik tanultak zenét, azoknak az embereknek ezek a nevek sokat mondanak.
Igen, és még voltak ezen kívül is nagyon jó tanáraim. Ugye ott volt Szendrei Anka, aki tényleg a világ elsők között volt, Gregorián kutató, sajnos már ő is meghalt, meg a Dobszai László is meghalt. Aztán számos kiváló tanár, tehát egy nagyon, nagyon olyan időszakban jártam a Zeneakadémiára, amikor ezek a régi nagy tanárok még tanítottak, és tőlük nagyon sok mindent lehetett tanulni.
És mire tanították meg önt a mesterei? Mit kell tudnia egy jó kántornak, egy jó egyházzenésznek? Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie?
Szerintem nagyon fontos egyfajta szemléletmód, illetve az, hogy az embernek fölhívják a figyelmét arra, hogy mi az, amivel még tud ő foglalkozni magától. Mert a tudást nem úgy szerezzük meg, hogy a tanárink elmondják, hanem azért nekünk is kell tenni. És szerintem ezt kaptam tőlük, hogy mi az a módszer, amivel nyúljak egy adott anyaghoz, hogyan tekintsek az egyház zenére, az egyházi életre. Ezek szerintem a legfontosabb dolgok, amiket ők átadtak.
Szükséges az állandó gyakorlás, és képeznie is kell önmagát egy jó szakembernek, egy egyházzenésznek?
Igen. Mindig talál az ember olyan területet, amit még úgy nem fedezett föl magának. És akkor válik szerintem az ember tudása akkor friss, hogyha mindig ezt a tudást úgy frissíti. Tehát nagyon sok olyan dolog van például ma a technológia fejlődése. Tehát most az interneten olyan dolgokat lehet megtalálni, amit még tanulókoromban sötét mikrofilmeken bogaráztunk az egyetemen, azt most gyönyörű szépen színesen ki tudom nagyítani, és nyilvánosan elérhetőek az interneten olyan kódexek például, amit azelőtt csak ilyen nagyon rossz felvételen nézhettünk meg. És nyilván, hogy a mai generációnak ez így élménydúsabb, mint nekünk volt, de ez is egy olyan dolog, hogy használni kell ezeket a dolgokat, és így ezáltal is lehet fejlődni. Vagy másik dolog, interneten nagyon sok olyan tétel érhető el, olyan zenemű, amihez annak idején nem jutottunk hozzá.
Beszélgetésünk folytatásában javaslom, hogy most következzen egy újabb zenei felvétel. Az Angyaloknak Boldog Királynéja című, a legősibb Mária énekünk palócföldi változata szól, amelynek szövegét Vásárhelyi András pesti ferences szerzetes írta 1508-ban. Tallon változata pedig 17. századi. Szövegét a Per kódex és a Gyöngyösi kódex is megőrizte. Az ének eredeti dallama nem tisztázott, több variánsban is él. Szóljon tehát most az Angyaloknak Boldog Királynéja kezdetű, legősibb Mária énekünk. Thank you. Azt említettem, hogy a Gyöngyösi Ferences templom kántora, mert a jelenleg is Gyöngyösön találkoztunk. 2013 óta él Gyöngyösön, a plébánia kántori szolgálatát látja el, illetve ha kell, a hitoktatásba is besegít óraadó tanárként. Hogyan került Gyöngyösre? Hogyan jött ez a lehetőség az ön életében?
A lehetőség az is egy nagyon érdekes történet, ugyanis az itteni elődöm Lupis Miklós már idős volt, és úgy döntöttek közösen a helyi atyákkal, hogy hát ő már elmenne nyugdíjba. És ki is írtak egy pályázatot, és akkor engem a Szabó József atya nagyon fűzött, hogy jó lenne neked ez a Gyöngyös, gyere ide, nem lesz ez rossz hely, és mondtam neki, hogy nem. És azért nem, mert még akkor nekem volt az egyetemből egy év. És tudtam azt, hogy ha én eljövök egy ilyen helyre, akkor azt elég nehézkesen fejezem be. És el is fogadta ezt a dolgot, mondtam neki, hogy majd valaki más megpályázza, valaki más megnyeri. Ki is írtak nagy pályázatot, nagy meghallgatás volt, tényleg a Kázmér atya nagyon neves embereket lehívott ide, Tardi Lászlót, azt hiszem, meg orgona művészeket, tehát sokakat lehívott, és meg is volt a meghallgatás, meg is nyerte egy kecskeméti úriember, úgy tudom, a pályázatot, és hát kérte az atyákat, hogy majd adventbe jönne. Jó, mondta is az elődöm, hogy jó, akkor addig ő még megcsinálja, semmi gond. És akkor itt egy levelet, hogy majd akkor nem-e kérhetne még haladékot, hogy majd januárba jönne. És akkor decemberben írt egy levelet, hogy mégse jönne, nem vállalja az állást. És akkor hívott föl engem a Kázmér atya decemberbe, 2012, olyan december 20-a körül, hogy hát mi lenne, hogyha eljönnék ide Gyöngyösre. Mondtam neki, hogy ez nem így működik, hogy azt mondom itt a telefon, hogy igen vagy nem. És akkor utaztam le Gyöngyösre, volt egy beszélgetés, és 2013. január 6-a óta látom el itt a kántori szolgálatot a templomban.
De ahhoz képest nagyon gyorsan meghozta a döntést. Egy ilyen fontos és életre szóló, vagy legalábbis életét befolyásoló döntést.
Nem volt ám az olyan gyors, mert én azt mondtam akkor a Kázmér atyának, hogy akkor az elődöm kórházba került, rosszul lett, és ugye ő mondta, hogy nagyon örül minden segítségnek. És mondtam neki, hogy hát vasárnapokat elvállalom, szombatokat is, ha az úgy jó, akkor én januártól lejövök, ide utazok, és akkor a hétvégéket tudom vállalni. Ez már óriási segítség volt akkor a plébániának, és ugye teltek a hónapok, és akkor úgy volt lehetőség ezt átbeszélni, akkor volt lehetőség idő döntést hozni arra, hogy én ezt elvállalom, ezt a kántori szolgálatot.
És azóta is szolgál itt, most már mondhatjuk úgy, hogy hétköznaponként is?
Igen.
Állandóan?
Igen, állandó jelleggel. Hát hétköznaponként is, meg vasárnaponként is. Gyöngyös Solymoson lakok, ez a szomszéd falu.
Egy kertes ház van. Igen. Családjával együtt. Ha már Gyöngyösön beszélgetünk, akkor mindenképpen szót kell ejtenünk arról a bizonyos orgonáról, amin ön akkor most már minden nap játszik, és amely orgona 2023-ban 100 éves orgona. Hát nem lehet akármi egy 100 éves orgonán játszani. Milyen érzés ezt az orgonát megszólaltatni minden nap?
Jó érzés, főleg úgy jó érzés, hogy egy pár évvel ezelőtt elkezdődött egy folyamat, hogy újítsuk fel az orgonát. Ugye felújítottuk fölött a mennyezetet, mert hullott bele minden, és hála Istennek ilyen 2-3 ütemben Süveges István orgonaépítő úr szépen felújította az orgonát, úgyhogy máma ismét a régi fényében tündököl.
Milyen ez az orgona? Amennyire tudjuk, írjuk le a kedves hallgatóknak. Milyen regiszteres, hogyan kell elképzelni? Milyen a hangja?
Igen. Jelenleg egy 22 regiszteres orgona, nyelvregiszterekkel, 4 darab nyelvregiszter is van benne, 2 manuálos kivitelű, és inkább romantikus hangképű. Geyer József tervezte, aki korának nagy orgona logusa volt, tehát egy ilyen nagy orgona tervezője volt. Ilyen orgonákat tervezett, mint például a Zeneakadémia nagy orgonája, vagy pedig Kaposvári Székesegyháznak az orgonája, de számtalan nagyon sok orgonát tervezett az országban.
Mi az érdekessége ennek a gyöngyösi orgonának? Mit lehet tudnunk a történetéről? A
történet úgy kezdődik, hogy 1921-et írunk, háború környékén után vagyunk, 1920-ban trianoni békeszerződés, ott az ország nagyobbik részét úgymond kölcsönvették a hatalmak, és elindul egyfajta rivalizálás is, hogy Eger vagy Gyöngyös, nagyobb város, és lesz igény egy orgonára. De pénz az nem nagyon van rá. A ferences atyák úgy panaszkodnak, hogy nincs elég bevétel, és elég kis orgona volt itt előtte, amiről azt olvassuk a leírásokban, hogy már nem is működött túl jól, elég rossz volt az az orgona, és egy bizonyos Záborszky Zrubka Ferenc úr, aki Felvidéken született valahol, ott a lengyel határ mellett, a borút révén ide kerül Gyöngyösre, óriási birtokai lesznek, borkereskedés és a vármegye harmadik legnagyobb adófizetőjén tartják számon. Tehát egy nagyon vagyonos ember, ő fölajánl 400 000 koronát az orgonára. Akkor ferences atyák ennek nagyon örülnek, meghívnak két céget, ugye a Rieger céget és az Angster céget, hogy adjanak egy árajánlatot. Mind a kettő készít egy gyönyörűséges látványtervet. A Riegeré nem olyan szép, az Angsteré megnyerőbb, sokkal szebb a rajz is, és ugye Angster nyer a dologban. El is jön ide Angster Emil úr, és megkezdődnek a tárgyalások. És akkor már a levelezésekből azt tudjuk, hogy panaszkodik, hogy nagy az infláció, ennél még nagyobb lesz, minél előbb be kell szerezni az alapanyagokat, kötnek egy szerződést. Majd olyan levél jön egy fél év múlva, ugye a régi orgonát elbontják, az is megvan, hogy hány kiló sípanyagot átadnak az Angster gyárnak, és jön egy levél, hogy ez nagyon kevés ez a pénz, nagyon nagy az infláció, a csavarok meg a fának az ára is hihetetlenül fölment, és 1 000 000 koronát kér az orgonáért. Ferences atyák meg kötik az ebetakaróhoz, hogy hát kérem szépen, minkeztet megrendeltük, egy szerződést kötöttük, mi ezt így nem tudjuk, készítsük el az orgonát. Ugye eltelik egy év, még mindig nem készül el semmi, majd 1922-ben kötnek egy újabb szerződést, amelyben már egy kisebb orgonáról van szó, tehát csökkentették az orgona méretét, de emelték az árát. És akkor az Zrubka Ferenc úr fölemeli az adományt 500 000 koronára, tehát hogy ő annyit hajlandó adni, és nagyon sokat késlekedik az orgona, úgyhogy végül is a szerződés megkötése volt 1921. november 18-án, és 1923. november 18-án került sor az orgonának a felszentelésére, akkor 15 regiszterrel. És akkor még egy grófnő is ad 1 000 000 koronát, azt hiszem, az orgonára, tehát hogy nagyon sokat romlott a pénz. Tehát nem ez az orgon épült volna meg, hanem egy sokkal nagyobb, legalább egy háromszor akkora impozáns nagy orgona. Majd az évek folyamán ugye javítgatják, és 2000-ben történik egy kibővítés a Pécsi Orgona építőcég által, és hát ugye a legutóbbi felújítása az meg Süveges István orgonépítő által, az most történt meg, hogy éppen egy éve lett teljesen kész a hangszer.
Ha már a beszélgetésünkben megemlítettük a gyöngyösi ferences templom 100 éves orgonáját, akkor javaslom, hogy most a folytatásban hallgassuk is meg, hogyan szól ez a 100 éves orgona. A most következő felvétel egy improvizáció, amelyben ön igyekszik az orgonát több oldaláról is bemutatni.
Thank you.
Szakmai tevékenysége során gondolom, hogy jó néhány hangszeren és orgonán játszott már. Készíthetünk egyfajta ranglistát, vagy egy kedvenc listát, hogy melyik orgonán volt a legjobb játszani, és miért éppen azon?
Nézd, ez olyan dolog, hogy a körte a finomabb, vagy az alma. Minden orgona mást tud, másmilyen célra épült, és máshogyan szól. Nyilván, hogy vannak olyan orgonák, amik tényleg felújítva vannak, újabbak vannak, amik rosszabb állapotban vannak, de minden orgonának megvan a maga szépsége. Úgyhogy nem gondolom, hogy így az ember...
Arra vonatkozott inkább a kérdésem, hogy van-e kedvence?
Nincs kedvencem, mert minden orgona másért kedvenc. Tehát több kedvenc orgonám is van, de mindegyik valami más tud. Tehát van, ami ezt a fajta orgonairodalmat könnyebb megszólaltatni, van, ami meg azt.
Egyházzenészként, kántorként... Mi az a műfaj, mi az a szakterület, ami kihívások elé állítja önt, hiszen említettük, hogy szükséges a megújulás, szükséges az állandó képzés. Mi az, ami lázban tartja önt?
Hát nagy kihívás most a fiataloknak is a nevelése, tehát egy iskolai csoportnak, vagy például az autista központban is tanítok fiatalokat, hogy a mai fiatal generációnak átadni valamit a hitből. És ezt ugye személyes példán keresztül lehet. Tehát, hogyha az ember jó példával jár elől, akkor tudja megnyerni a fiatalságot annak, hogy később ők is valamilyen szinten közeledjenek az Istenhez. És ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye nem ti választottat engem, hanem én választottalak titeket. Tehát az Isten hívja meg őket, és nekünk csak jó példával kell vezetni az ő kezüket. Ugye ez egy nagy kihívás a fiatalokkal való foglalkozás, de ugyanakkor működik itt a plébániánkon egy felnőtt kórus, az egyházi énekkarunk, ami több mint 130 éve működik, és folyamatosan megszakítás nélkül. Erre nagyon büszkék, hogy még a sötét kommunizmusban is ők azért is minden alkalommal összejöttek, pedig azért volt köztük besugó is, nem volt ez veszélytelen dolog, és hála Istennek a mai napig működnek. Nagyon fontosnak tartom ugye a kórusvezetés mellett azt is, hogy egy kicsit a lelkükkel is foglalkozni az embereknek, vagy például mit énekelsz, miért énekled. Nagyon fontos a gregorián, mint az egyháznak a hivatalos énekkincse.
Mit tud adni egy énekesnek ma a 21. században a gregorián? Miért jó gregoriánt énekelni?
A gregoriánt azért jó énekelni, mert hogy a második vatikáni zsinatnak is az első dokumentuma mondja, hogy ne a liturgián énekeljünk, hanem a liturgiát énekeljük. Ez egy fontos dolog. És ezek a szövegek egyidősek szinte a liturgiával. Olyan korai forrásokból tudjuk, hogy már léteznek, amikor még nincs is kotta. Nincs még kotta írás, de már a szöveg megvan, már le van írva ilyen nagyon, nagyon régi mise forrásokban, illetve graduálékönyv forrásokban. És nagyon fontos az, hogy a gregorián az azért jött létre, hogy a szöveget megszólaltassa. Az tulajdonképpen egy recitatívó. De ne egy hétköznapi nyelven, hanem a liturgia nyelvén, tehát maga a szent zenének is van egy nyelvezete. És ugye annak a zenének is mindig van egy információ közlő képessége. Tehát nem mindegy az, hogy milyen dallamon, milyen szöveget szólaltatunk meg, ez az egyik. A másik, hogy nagyon fontos mindig elmondani a kórustagoknak, hogy most miért énekelsz? Mit énekelsz? Például ott van a karácsonyi éjféli misének az introitusa. Szépen megtanuljuk latinul, nem olyan hosszú egyébként, nem megtanulhatatlan. Dominus dicit ad me, tehát az Úr mondjál nékem, én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. De mit is jelent ez? Az atya öröktől fogva nemzi a fiút. Tehát az Istentől való örökszületés. És ez egy olyan dolog, hogy ezt meg lehet tanítani egy gyermeknek is, de még egy nyugdíjas is el tud ezen gondolkozni, hogy mi is ez. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gregoriánt mindig magyarázzuk.
Milyen jó tudni azt, hogy mit énekel, és ezáltal segít ön az értelmezésben. Egy jó kántornak ugyanúgy kell tudnia énekelni a gregorián dallamokat, mint amit a hívek énekelnek, az egyházi katolikus népénekeinket. Ha a Hozsanna vagy az éneklő egyház énekeire gondolok, érdekel a szubjektív véleménye. Van-e kedvenc éneke, egyházi népéneke, ami valami miatt közel áll a szívéhez és a lelkéhez?
Hát ez is olyan dolog, hogy sok kedvenc van. Most nyilván, hogy az egyházi népének kincs az ennél sokkal nagyobb. Tehát azt tudni kell, hogy Magyarország rendelkezik, illetve a magyar nyelvterület a világon szinte a legbővebb népének kincse. És azért ez most akármennyit beletehetnek abba az énekelőegyházba, egy kis duci könyv, de nem fér bele, hát. És ugye régiónként különbözik, itt egy variáns, ott egy variáns, és hihetetlen mennyiségű nagy gazdagság ez is. Itt is tulajdonképpen egyházmegyénként is ki lehetne adni egy énekes könyvet. Nagyon fontos az, hogy az ember foglalkozzon a népének kincsel, és akár egy-egy olyan épéneket is megtanítson, ami értékes. És ugye nem csak a régi népénekek, van a 19-20. Századi népének közül is értékes népének, amit igenis érdemes megtanulni és megtanítani a híveknek, úgyhogy sokszor az van, hogy megpróbálok egy-két ilyen helyi sajátos népéneket is úgymond visszatanítani a híveknek. És nagyon érdekes dolog, hogy mondja nekem a idős 87 éves néni, hogy hát ezt a gyerekkoromban így énekeltük, fiam.
És hogyan talál rá ezekre az elfeledett énekekre? Utána olvas, utána jár? Van, aki még őrzi ezeket az emlékeket?
Igen, utána lehet olvasni, tehát nagyon sok kiadvány van, amiben lehet ezeket megtalálni, illetve ha másképp nem megy, akkor a Zenetudományi Intézetnek is van egy népének tára, és akkor ott a gyűjtésekből is ki lehet szedni esetleg valami helyi népéneket.
Amikor zenél, amikor az orgonán játszik, megélt vagy megtapasztalt már hétköznapi csodákat? Történt önnel olyan csoda, ami úgy érdekes, hogy megosztható a kedves hallgatókkal? Volt ilyen? Volt erre példa?
Talán most az jutott az eszembe, hogy van, mikor az ember már tényleg az ötödik misére ül be, mert valljuk be őszintén, nem sok kántor van a vidéken. És amikor már beülök egy ötödik misére, akkor ezt el lehet képzelni, hogy az én lelkületem az már mindenhol is van, csak nem ott. És akkor oda jönnek mise után, és azt mondják, hogy kántor úr, milyen jó, hogy ezt az éneket lehetett játszani, és akkor idős nénik könnyes szemmel jönnek, hogy ők most mennyire jól tudtak imádkozni az Istenhez. És azért ez valahol egy csoda, hogy én a lelkületemben már ott se vagyok. De mégis az Úristen ezt kiegészíti, vagy megadja, hogy ebből lent nem vesznek észre semmit.
Mert hogy tudjuk, aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Elgondolkodott-e azon, hogy mi a szépsége a kántori és az egyházzenészi szakmának? Mert ha a nagyapja most élne és itt lenne, akkor biztos büszke lenne önre, hogy tovább viszi az ő hivatását. Vagy akár az édesanyja is büszke arra, hogy végül is kántor és egyházzenész vált önből, és tulajdonképpen tovább vitte az ő szakmáját és az ő szolgálatát is. Szóval megfogalmazta-e már önmagának, hogy mi a szépsége ennek a szakmának, ennek a szolgálatnak?
Szerintem a szépség az, hogy az embereket közel vinni Istenhez, és az ember ebbe egy eszköz. Tehát vagy a liturgia által, vagy pedig személyes beszélgetések által, vagy pedig így a énekkari próbák alatt, vagy a gyermekekkel való foglalkozás által közel vinni az embereknek a szívét az Istenhez. Úgyhogy szerintem ez egy nagy szépsége ennek a szakmának.
Kovács Lászlónak, a Gyöngyösi Ferences templom kántorának köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm az interjút.
Most a Dominus Dicit című zsoltár szól. Ez a hangfelvétel a 100 éves évfordulós Gyöngyösi Szentmisén készült. Orgonán Hegyi Barna, a Mátyás templom karnagya működik közrem, énekel a Gyöngyösi Ferences templom kórusa. Nos, a Nagy Gregorián tétel után a magyar fordítás szólal meg, majd négy szólamban a zsoltár, amely Constanzo Porta, ferences szerzetes szerzeménye. Szóljon tehát a Dominus Dicit című zsoltár itt a Szent István Rádióban. kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől, és jövő héten csütörtökön délután 14 óra 5 perctől megismételjük.